Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, minden vasárnapra három igét ír ki Anya Szent Egyházunk. Ebben mindig van egy ószövetségi ige, van egy evangéliumi ige, és van egy levélbeli ige. Az evangéliumi szent igét, Nikodémus és Jézus beszélgetését már hallottuk az oltár előtti szolgálatban. Most a levélbeli igéről szeretnék majd szólni, ami a kiírt alapigénk, de az ószövetségi igét, Ézsaiás elhívásának történetét is szeretném majd hozzávenni. Most majd helyünkről felállva hallgassuk meg az előírt alapigét, ahogy megírva találjuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelének 11. fejezetében a 33. verstől a következőképpen. Ő Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége. Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai. Ugyan ki értette meg az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadójává? Vagy ki előlegezett neki, hogy vissza kellene fizetnie? Bizony tőle, általa és érte van minden, övé a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvéreim, Szent Háromságnak az ünnepén Pál apostol ebben a néhány sorban valami hihetetlen nagy lendülettel ír arról, hogy mennyire nagy képtelenség megismerni az Istent, hogy mennyire nem lehet kikutatni az ő mélységeit, az ő akaratát, mennyire nem lehet sokszor megérteni, és ezen keresztül mennyire nem lehet közel kerülni a Szent Háromság titkához sem. Erre az elhangzott igeszakaszra körülbelül annyit lehet mondani, hogy igaza van. Nagyon jól felsorolja Pál, hogy valóban nem tudjuk megérteni Isten bölcsességét, ismeretét, ítéleteit, útjait, szándékait, és még folytatni tudnánk a sort. De miről szóljon egy ige hirdetés? És 20 percig mondogassam azt, hogy nem tudjuk Isten megérteni, hogy van olyan élethelyzet, amikor nem tudjuk, hogy mit miért tesz. Még most így a Vekerle Isten tiszteletről jöve gondolkoztam egy példán, és az jutott eszembe, amikor egy hatalmas vihar lesz egy hajón, és az ott lévő pogányok nem értik, hogy miért van. Fogalmuk sincs, hogy egy Jónás nevű ember lenalszik a hajó mélyén, és hogy miatta van minden. Nagyon sokszor mi is így vagyunk, nem értjük, hogy miért történik. Ők is tudják, hogy valami köze van ennek Istenhez, imádkoznak, de nagyon sokszor az embernek ilyen az élethelyzete, nem tudjuk kikutatni Isten mélységét, Isten magasságát, kegyelmét, szeretetét. És tulajdonképpen erről szólhatna az egész igehirdetés, hogy ezt mondogatom, hogy reménytelen, hogy Isten nem ember, hogy Isten egészen más, mint mi. És emberi ésszel képtelenek vagyunk felfogni őt. És képtelenek vagyunk felfogni nagyon sokszor, vagyis mindig a Szent Háromságnak a titkát. Egyszerűen érthetetlen, nem tudjuk, hogy hogy működik. És ma valahogy mégis ez lesz a feladatunk. De belegondoltok, nagyon sokszor nincs szükségünk arra, hogy valamit értsünk, hogy hogy működik, hogy örülni tudjunk neki és tudjuk élvezni. Van olyan Alfa Romeo, amiben 510 lóerős Ferrari motor van. Nos, itt a körben nézek, azért látom, hogy van egy-két ilyen autó iránt érdeklődő ember, aki úgy tudja, hogy hogy működhet egy ilyen motor. De az, aki nem tudja, az nem tudja élvezni. Az nem tudja oda tenni a fülét, mondjuk elég távol azért a kipufogóhoz, hallani azt a egészen különleges hangot. Lehet, hogy fogalmam sincs, hogy működik. Még azt sem tudom, hogy mi az a dugattyú meg az olaj. De akkor is azért van egy hangja, beülök, akkor azért működik, és visz valahová. Valahogy így vagyunk a Szent Háromsággal is. Hogy nem kell ahhoz értenünk, hogy érezzük az erejét, hogy érezzük a lendületét. Hogy érezzük azt, hogy még egy motorban sok kis alkasztrész egymásra hangolva csodálatosan működik, és lesz annak egy eredménye, hogy a Szent Háromság tagjai is így munkálkodnak együtt. És próbálok a hölgyeknek is példát mondani, mondjuk egy ilyen valami különleges ennivalót, azt gondolom lehet élvezni, anélkül is, az ember tudná, hogy mi van benne, hogy készült, mit meddig készítettek elő, ugyanolyan finom. Persze, akit jobban érdekel, az beleáshatja magát, akár a motor működésébe, akár egy jó levesbe, elkérheti a receptet, de ezt azért nem teszi meg mindenki. Egy vendéglőbe, ha elmegyünk, akkor nem kérjük el állandóan a receptet, hogy hú, ez mennyire jó volt. Egyszerűen örülünk annak, hogy ez finom volt, hogy minden a helyén volt benne. És így vagyunk mi is a Szent Háromsággal. És ma mégis szeretném egy konkrét példán keresztül, a mai ószövetségi kiírt igén keresztül ezt bemutatni és erről szólni, ez pedig Ézsaiásnak az elhívása. Ézsaiásnak az elhívása olyan 2700 évvel ezelőtt volt, valamikor időszámításunk előtt 750 táján, és ebben nagyon jól látszik, hogy a Szentlélek tagjai hogy munkálkodnak, és nem azért fogom ezt elmondani, hogy rácsodálkozzunk, hanem a Szentlélek ma ugyanígy munkálkodik. Én azt szeretném, ha észrevennéd, hogy a Szentlélek éppen, vagy a Szent Háromság Isten hogyan munkálkodik az életedben, hogy éppen melyik helyzetben vagy. És tudom, hogy nem lehet szétszedni, hogy egy ilyen hajó kötélnél is nehéz szétszedni a szálakat, mert úgy egybe erős. Most értsétek, és próbáltok jól érteni, hogy vedd észre, hogy mikor van, mikor az Atya működik intenzívebben. Mikor van, amikor a Fiú működik intenzívebben az életedben, és mikor a Szentlélek? És ezt mindjárt látni fogjuk Ézsaiás elhívásának a történetén. Ezt most a helyünkön ülve hallgassuk meg. Uzsia király halála évében láttam az Urat magasra emelt trónon ülve. Szeráfok álltak mellette, így kiáltott egyik a másiknak, szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam, jaj, nekem elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám repült az egyik szeráf, kezébe parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltáról. Számhoz érintette, és ezt mondta, íme ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsájtva. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta, kit küldjek el, ki megy el követségünkbe. Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. Történetünkben Ézsaiás látja az Atyát. Láttam az Urat magasra emelt trónon ülve. Ez mindig egy megrázó élmény. Nem sokan voltak, akik átélték, de akik átélték, azokat mindig megrázta ez. És miért rázta meg, és most igyekszem egy kicsit rövidebben szólni, sok minden miatt, persze Isten hatalmát, szentségét látni mindig megrázó, de ami igazán megrázó volt a számukra az az, hogy amíg Ézsaiás, Jeremiás, Mózes, bármelyik apostol, vagy mi éljük az életünket a hétköznapokban, és a viszonyítási alap az életünkhöz a másik ember, addig tudunk nyugodtak és békések lenni. Sőt, még egy kicsit talán tudunk büszkék is lenni az életünkre. Nem vagyok olyan rossz, mint a többi ember. De amikor az ember bekerül Istennek a szentsége elé, és nem azt nézi, hogy mennyivel vagyok jobb vagy rosszabb a szomszédnál, hanem az élő Isten szentsége előtt ott van, akkor nem tehet mást óhatatlanul, mint hogy észreveszi, hogy Istenem, mennyire gyarló vagyok, mennyire bűnös az én életem. Ugye ezt látjuk, hogy egyből Ézsaiás is ezzel szembesül, jaj, nekem elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. És ez az első az ember életében, amikor találkozik az Istennel, találkozik az Atyával. És az Atya megszólítja őt, és feladatot ad neki. Itt azt látjuk, hogy Isten elhívja őt. És ő ott megáll Isten előtt, és szembesül azzal, hogy Uram, ez nekem nem megy, én képtelen vagyok erre. És ez az Istennel való találkozásnak az élménye. És ez vonul végig a Szentíráson, amikor Isten megszólít embereket. És Isten pontosan tudja azt, hogy igen, én ennyire szeretlek, hogy így kiválasztalak egy feladatra, akár egy életen át tartó feladatra, vagy feladatokra. Én bízom benned, de én sem foglak elengedni így a többiek közé, ezekkel a bűnökkel, ezekkel a terhekkel, mert csak rombolni fogsz. És itt lép közbe a Fiú. És az ószövetségi történetben, egy ószövetségi képen keresztül azt olvassuk, hogy bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Ugye ott a bűnbocsánatnak az aktusa, az egy ilyen szimbolikus kép, hogy az oltárról levett parázssal megérintik a száját. Ez az ószövetségi kép, de az üzenet pontosan ez, hogy mielőtt elindulsz, és bár én bízom benned, de szeretném újra állítani az életedet. És 2700 évvel később velünk is ugyanezt történik. Minket már nem az oltárról levett parázssal érintenek meg, hanem oda visznek Jézus Krisztus keresztjéhez. De a lényeg ugyanaz, a bűnöd el van véve, a vétked meg van bocsájtva. Jézus az, talán itt látjátok mögöttem, aki megtisztít minket. Így lép be a képbe Jézus. Az elhívást követi a megtisztítás, az újjászületés. És Jézus ezért küldte el a fiát. És így munkálkodik az atya és a fiú egymással, az atya kiválaszt embereket, feladatot ad nekik, a fiú pedig megbocsátja a bűneiket és megtisztítja őket. Így indít el Isten minket a szolgálatba. És hol van a Szentlélek ebben az egészben? Isten fölteszi a kérdést, kit küldjek el, ki megy el követségünkbe. Isten fölteszi ma a kérdést, hogy téged elküldhetlek-e valahová? Elküldhetlek-e misszióba, még ha ez nem is azt jelenti, hogy el kell menned, nem tudom én, a bantukhoz, vagy a világ másik végébe, vagy az eszkimókhoz, nem tudom még hol, nem jár talán az evangélium, hanem elküldhetlek-e valamilyen feladatra. És ha te azt tudod mondani, hogy igen, Uram, itt vagyok, engem küldj, az a Szentlélek munkája. Mert a Szentlélek az, aki az emberben elindítja a tüzet. A Szentlélek az, aki képessé teszi embert erre a lendületre. Hadd mondjak erre egy nagyon szemléletes példát, talán ritkán gondolunk így Pünkös történetére. A tanítványokat elküldte az atya? Az atya is és a fiú is elküldte őket, ugye? Meg lett bocsátva a bűnük? Meg lett bocsátva a bűnük. Jézus személyesen beszélgetett háromszor Péterrel és bocsátotta meg a bűnét. Ott volt az atya, ott volt a fiú, aki az atya ugye megteremtette a tanítványokat, adta a világot, a fiú, aki megtisztította őket. Elindultak? Nem indultak el. Pünköstkor indultak el, amikor a Szent Háromság harmadik tagja, a Szentlélek is munkába lépett. És onnantól már beindult a misszió. Onnantól már ők készek voltak arra, hogy Isten útján járjanak. És Isten ezt szeretné a mi életünkben is. És egy óriási nagy ajándék az elhívás. Itt egy elhívási történetről van szó. Miközben egy fiatalembernek az elhívási történetéről, erről majd még mondok néhány szót, hogy ez miért fontos, és ez a fiatalember elvállal egy feladatot. De ez nem csak profétáknak és lelkészeknek szól. Hiszem azt, hogy ma az Úristen kopogtat a szíveteken, és valamilyen elhívást szeretne adni. Lehet, hogy csak erre a napra szól, lehet, hogy egy hosszabbat, valamilyen feladatot. Jó volt hallani az egyik presbiter testvérünktől, amikor elmondta, hogy hát az előző ciklusban egy kicsit ilyen alvó presbiter volt, de most, amikor az új választás jött, akkor nagyon sokat imádkozott, hogy Uram, kellett csinálnom, és ha kell, akkor te erősíts meg. És ez egy nagyon komoly és mély elhívás a presbiteri szolgálatra. De lehet, hogy bármi másra. Vedd észre ma azt, hogy az Isten miért szólított meg, a fiú miért váltott meg, és a Szentlélek hova küld ma téged? Ez egy nagyon-nagyon hangsúlyos dolog az életünkben. És sokszor nem könnyű. Nem olvasnám fel ennek az igének az utolsó verseit, mert most szervesen annyira nem tartozik hozzá, de nagyon kemény proféciát bíz az Úristen Ézsaiásra. Persze később mondja azt is, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, ezt jó volt hirdetni, de itt arról van szó, hogy mondd meg a népnek, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek. Nagyon kemény feladat. És valamikor az Isten éppen ezt helyezi ránk. Lehet, hogy éppen annyit, hogy valakit figyelmeztessünk, vagy éppen valakinek azt mondjuk, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak. De az Isten mindenképpen szeretne minket elindítani. És hogy fejezzem be azzal, hogy amikor látjuk a Szent Háromság együtt munkálkodását, akkor mi a teendőnk? A következő egy nagyon fontos dolog, hogy Ézsaiást fiatalon hívja el az Isten. Valamikor időszámításunk előtt 740 táján. És nem tudjuk ezt mikor írta le, lehet, hogy sokkal, valószínűleg sokkal-sokkal később. 701-ig, 39 éven át volt próféta. Azért ez egy elég komoly időszak. És volt egy fiatal embernek egy elhívása, és talán az élete visszafelé visszagondol erre és leírja. És ami az egészben egészen különleges és fontos az az, amit én Ézsaiás történetén keresztül és a saját élet történetemen és a miénken keresztül látok, hogy az Isten egy ilyen ötlépcsős folyamatban gondolkodik mindig. Lehet, hogy ez az ötlépcső ez lezajlik egy óra alatt. Valamikor lehet, hogy hónapok kellenek hozzá. Hogyan működik az elhívás, az elküldés? Ez úgy működik, hogy Isten először azt mondja, hogy menj. Hogy menj el. Ugye így küldi ki a 72 tanítványt is Jézus ilyen próbaidőre, pár hétre, hogy menj el, nézd meg, milyen ez. Amíg nem indulsz el, addig semmi más nem fog történni. Amikor elmentél, akkor szerezd tapasztalatot. Tapasztald meg azt, hogy igen, milyen volt, amikor jól szóltam. Igen, milyen volt az, amikor valamit elrontottam. Mert abból is nagyon sokat lehet tanulni. Az Ószövetségben és a Szentírásban sokszor az emberek többet tanultak a bukásaikból. Legyen szó egy Péterről, Tamásról, bárki másról. Menj el, és tapasztalj. És miután tapasztaltál, tanulj belőle. Nagyon sok embernek az a tragédiája, hogy elkövet valamit, nem tanul belőle, nem vonja le a konzekvenciát, és ugyanazt elköveti, és tulajdonképpen ebbe a két lépésben megy az élete, mintha egy lépcsőn két lépést menne mindig le, föl, egyet le, elküldi az Isten, tapasztal, de nem tanul belőle semmit. Hány ilyen tapasztalás és tanulás lehetett Ézsaiás életébe is, mire idős fejjel meghalt? Valószínűleg nagyon-nagyon sok. És bármit éltél is át, ha levonod a tapasztalatot, ez a negyedik lépcsőfok, akkor erősödni fogsz. Lehet, hogy a bűn elleni harcba, lehet, hogy abban, hogy sokkal alázatosabb leszel, lehet, hogy jobban le tudod tenni a képmutatást, vagy a félelmet, vagy bármit, de ez így működik. Menj, tapasztalj, tanulj, erősödj, és azt mondja az Isten utána, gyere vissza. És újra elmondom a következő feladatodat, és akkor megint elindulhatsz. És megint végigjárod ezt. És tulajdonképpen az én szememben az ideális keresztény életút az olyan, hogy ilyen öt lépcsőből álló emelkedők vannak, utána van egy nagyobb plac, amikor megpihenünk, Isten újra elküld minket, és akkor indul a következő. És így haladhatunk. Ez egy nagyon fontos dolog, a világnak szüksége van érett keresztény felnőtt emberekre. Olyan emberekre, akmilyen Ézsaiás is volt. Aki meghallotta az elhívást, az atyának a szavát, aki engedte, hogy Isten megtisztítsa őt, és utána a Szentlélek által képes volt feladatot vállalni, felelősséget vállalni azok között, akik között élt. Hogy ez mennyire fontos, hadd fejezzem be ezzel, a zsidókhoz írt levélnek a szerzője, nem tudjuk ki írta ezt a levelet, a zsidókhoz írt levél szerzője találkozik egy olyan gyülekezettel, akik régóta hallgatják az igét, és amikor elmegy közéjük, azt látja, hogy hiába volt több száz ige hirdetés az életükbe, hát még a kezdet kezdetén járnak, még ott az első lépcsőfoknál topognak. És ezt írja a levél szerzője. Erről nekünk sok mondani valónk van, amit nehéz megmagyarázni, mint hogy eltompult a hallásotok. Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire. Mert olyanokká lettetek, mint akiknek tejre van szükségük, nem kemény eledelre. Én ugyanis tejen él, járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú. A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek az érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. Hadd húzom ezt alá, az érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére. A gyakorlatban, a hétköznapi életben. Egy óriási nagy tanulásban vagyunk mindannyian az életünkben, ha tudatosítjuk, ha nem, ha állandóan bukdácsolunk akkor is, de az Isten pont azt szeretné, hogy valamilyen ézsaiási életutat tudjunk bejárni, akinek ott volt az elején ez a csodálatos találkozása Szent Háromság Istennel, és utána ez végig kísérte őt egész szolgálata alatt. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, a mai vasárnaptól egy úgynevezett ünneptelen fél év következik. Nem lesznek nagy ünnepek, nagy alkalmak. Éppen ezért nagyon-nagyon hangsúlyosak tudnak lenni ilyenkor a csendes bizonságtételek, a csendes alkalmak. Adventtől mostanáig ezernyi mindennel megajándékoztál minket, sok mindent bepakoltál szívünkbe, lelkünkbe, elménkbe. És most a nyári napokban azt kéred tőlünk, hogy mindezt alkalmazzuk is. Ahogy Jézus elküldte a tanítványait csendben, úgy küldesz el most minket is. És ezt kérjük tőled, Urunk, hogy ezekben a hónapokban tudjunk valóban a te tanítványaidként, az Atya által elküldött, a Fiú által megtisztított és a Lélek által megelevenített emberként, teljesíteni küldetésünket, feladatunkat. Hogy azt tudjuk mondani, Uram, itt vagyok, engem küldj be ebbe a helyzetbe, engem küldj ahhoz az emberhez, engem küldj oda, ahol feddésre van szó, és engem küldj oda is, ahol vigasztalásra. Mondjuk Istenünket, hogy mindig meghalljuk a te szavadat, és a te szavadra induljunk el, te nálad töltekezzünk fel, és te veled járjuk az életünk útját. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen.